Tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim! Sokféleképpen halunk meg, azonban egyféleképpen születünk. Mindnyájan az anyaméhnek köszönhetjük, hogy szerencsés esetben 47-9 hónapig táplál bennünket az anya méh a lepényen keresztül, és ugyancsak ennek a méhnek, a méh izomzatnak köszönhetjük azt, hogy a szülés kapcsán normális körülmények között, szabályos esetben a női hüvelyen keresztül világra jövünk. Az esetek 75%-ában így van, 25%-ban azonban szintén a méhizom közreműködésével, de az anya hasfalán át, az anya méhén ejtett seben keresztül császármetszéssel születünk meg. Elmúlt időben lehetett olvasni úgynevezett műméhekről beszámolót, megpróbálták kitalálni, hogy helyettesítsék az anyaméhet, azonban ez csak 1-2 hétig lehetséges, hogyha a lombikban fejlődik az előébrény, de van egy pont, ami után már a mélepényt és a mély izomzatot mai ismereteink szerint nem lehet helyettesíteni. Úgy érzem, hogy a mi életünkben nem is fognak találni olyan műszert, eszközt, berendezést, bármit, ami képes lenne pótolni az anyaméh és a mélepény szerepét. A szülés az egy ünnep, ugyanakkor sajnos nem lehet mindig ünnepelni, hiszen van olyan helyzet, amikor akár az édesanyja, akár a magzat valami közbejött szerencsétlenség következtében esetleg az egészségét veszíti el, vagy akár az életét. Éppen ezért, mivel nem kizárólag ünnep, hagyj mondjak egy-két példát, a világból, a világ lakosságának a történetéből a szülésre vonatkozóan, ugyanis miközben természetesnek vesszük, hogy Magyarországon minden édesanyjának az újszülöttjével egészségesen kell hazamennie a szülészeti osztályról, ugyanakkor például Közép-Afrikában minden évben 500 ezer nő hal meg szülés alatt. Fél millió nő évente azért meghal, mert Közép-Afrikában nincs orvosi ellátás, nincs vértranszfúzió, nincs mentőszolgálat, nincs anesztézia, és így tovább. Nigériában például, a Nigéria lakossága 1,76%-át teszi ki az emberiségnek, a világ lakosságának, de az anyai halálesetekből 15%-osan részesedik. Egy másik példa Kínából. Kínában ma is gyakorlat, hogy a terhesség alatt, ha meghatározzák a magzat nemét, akkor a leány magzatokat viselő terhességeket megszakítják. Sőt, megtűr gyakorlat, hogy még újszülött leánygyermekeket is elpusztítanak megszületés után. A harmadik példám egy szomszédos országból való, ahol 1-2 évtizeddel ezelőtt vitális javallat, tehát azért, mert a magzat életveszélybe került, nem volt szabad császármetszést végezni. Tudjuk, hogy ha a magzat veszélybe kerül, akkor császármetszéssel világra hozva megelőzhető a tragédia. Azonban úgy gondolkozott ezen szomszéd ország diktátora, hogy mivel az egészségügyi ellátás nincs olyan színvonalon, hogy a császármetszésnek ne lennének szövődményei, ezért ha veszélybe került a magzat, akkor inkább azt javasolták, előírták a szülészeknek, hogy nem kell világra hozni a magzatot, halljon meg mélyen belül, és majd akkor az anya újabb terhességeket vállalhat, és így, ha még 2-3 terhességet vállal, azzal több hasznot hoz a népesség szaporodásának. Ezen szomorú példák után hagy mondjam azt, hogy Magyarországon minden történelmi korban, minden társadalmi berendezkedés esetén család és gyermekpártiak voltunk. A magzatot a 24. héttől olyan személyiségnek tekintjük, akiért már minden lépést megteszünk, hogy az életét megmentsük. A 24. héttől a mélyen belüli magzat, ha világra jön, már van reális esélye az életben maradásra. Ez az a határ, ami körülbelül 500 g-nak felel meg. És ettől a ponttól kezdve már össze kell egyeztetnünk az édesanyja és a mélyen belüli magzat érdekeit, hiszen ekkor már egy édesanyja önállóan nem dönthet úgy, ami az ő mélyen belüli magzatának az esélyét ronthatja. A 24. hét az a határ, amikortól életképesnek mondunk egy magzatot, de ez nem jelenti azt, hogy minden esetben megmenthető. Mai körülmények között a 24. héten 5-7%-os az esély arra, hogy megszületéskor egy magzat életben is maradjon. A 24. hét után mondjuk a 28. héten ez már 20%, 32. héten pedig már jóval a 70% fölött van. Ugyanakkor a magzat jogképességét is védi a törvény, tehát összességében elmondhatjuk, hogy a magzatot úgy tekinti a társadalom, hogy az nem kizárólag a házaspár tulajdona, idézőjelben, hanem az egész társadalomé, és ezért minden megteszünk Magyarországon is annak érdekében, hogy az édesanyák életben maradjanak, egészségesen kerüljenek ki, ebből a nem kis megpróbáltatásból. Ugyanis a szülés az egy nagyon komoly kihívás, egy nagyon komoly próbatétel mind az anya, mind a magzat számára. Rendkívül fontos, hogy a szülés kapcsán ne csak az édesanyát, hanem a magzatot is ellenőrizzük, és erre nagyon fontos módszerek állnak rendelkezésre, hogy szülés kapcsán, amikor egy szűk csatornán kell világra jönnie egy magzatnak, meg tudjuk állapítani, hogy nincs-e veszélyben. Régen fahallgatóval hallgattuk a magzati szívhangokat. Bár ez már elavultnak tűnő eljárás, nem egy esetben ezzel nagyon gyorsan, villámgyorsan meg lehet állapítani, hogy a magzat szíve hogyan ver. Ma az elmúlt 15 év tudományos eredményeinek köszönhetően a CTG, a kardiotokográf jött forgalomba, ami annyit jelent, hogy a szívműködést és a magzat világra jövetelét elősegítő mély izomzat működését egyidejűleg regisztrálja, és ennek kapcsán megszólal az a hang, ami ritmusosan, egyenletesen, körülbelül 120-130 percenkénti frekvenciával hallható, mind az édesanyja számára, mind az édesapa számára, akik az esetek 80%-ában elkísérik a feleségüket a szüléshez. És ez megnyugtató a szülésvezető orvos és a szülésznő számára is. Ez jelzi azt, hogy jó a magzat állapota, egyensúlyban van, ritmusosan szépen ver a szíve. Ha ebben a szívverésben valami szövődmény lép fel, hogyha ez lelassul, ha ez fölgyorsul, ha a CTG, ez a műszer bármi olyan eltérést mutat, ami odafigyelést igényel, akkor nagyon fontos, hogy ott legyünk az édesanyja mellett, és ha kell, azonnal beavatkozunk, ha a magzat mélyen belüli veszélyeztetettségét olyannak ítéljük. Erre szolgál a császármetszés hogyha egy mélyen belüli oxigén hiányos állapot lép föl, hogy gyorsan világra hozzuk az újszülöttet, és ezáltal megadjuk neki ugyanazt a sanszot, mint hogyha ő hüvelyen keresztül jött volna világra, de nem lett volna esetében köldökzsinór szövődmény, vagy lepényi elégtelenség, vagy egyéb más rendellenesség. Szeretném hangsúlyozni, hogy a császármetszésnek kétféle javallatát különböztetjük meg. Van az úgynevezett vitális, vagy életmentő javallat, és van az úgynevezett profilaktikus, általában relatív javallat. Ugye az előző esetben abszolút javallatról beszélünk. Ha magzat olyan veszélybe kerül, ha az anya olyan veszélyállapotba kerül, hogy azonnali beavatkozás hiányában elveszíthetjük akár az anyát, akár a magzatot, akár mindkettőt, akkor azt mondjuk, hogy vitális javallata van a császármetszésnek, életmentő, ekkor nem kell aláírás senkitől, a szülészorvos kötelessége azonnal császármetszést végezni. A másik javallata relatív, amely annyit jelent, hogy bizonyos kockázat fennáll, de nem biztos, hogy végzetes lenne a kimenetel. Nyilván bizonyos értelmű kockázat minden második szülés alatt fönnáll, tehát nem lehetne minden második terhes császármetszéssel hozzásegíteni az újszülöttjéhez. Ez a szülészorvos felkészültsége és tapasztalata, hogy megítélje azt, hogy az adott esetben ez a veszélyeztetettség milyen mértékű, és ennek alapján kell aztán a császármetszésről dönteni. Hangsúlyozom, mindig az édesanya, sőt lehetőség szerint az édesapa bevonásával. Nagyon fontos, hogy ez a kérdés, ez a bizalom és az együttműködés kérdése. A bizalom és együttműködés az alapja annak, hogy nem úgy hangzik el a szülőszobán, hogy itt kell, itt azonnal ezt így, azt úgy, nem paternisztikus ma már a szülőszoba, hanem a szülőnő, a szülészorvos, szülésznő egyenrangú együttműködése, ahol minden tennivaló részletesen megtárgyalásra kerül. Erre egy példát hagy mondjak, ma egy 500 grammos, 600 grammos magzat életben maradási esélye 5-10%. Ha farral fekszik, nem fejjel jönne a világra, akkor az életben maradási esélye még kevesebb. Ezért, ha ezt elmagyarázzuk egy házaspárnak, akkor az ő joga, az ő döntési felelőssége megmondani, hogy történjen-e az esetében császármetszés, vagy ne történjen. Ez tehát a konzultáción alapuló császármetszés, és ezzel ellentétben van az először említett úgynevezett vitális javallat, amikor életmentés céllal el kell végezni a császármetszést. Nem csak a szülés alatt, hanem a terhesség utolsó harmadában is vannak olyan veszélyhelyzetek, amelyeket, hogyha fölismerünk, akkor lehetőség van arra, hogy megfelelő szervezeti intézkedéseket tegyünk. Nagyon érdekes az új vizsgáló eljárás, amelynek kapcsán képesek vagyunk a magzat, a lepény, az anya vérkeringését vizsgálni, például köldökzsinór erekből nyerhető olyan pulzusgörbe, amely képet ad arról, hogy a köldökzsinór magasságában lehet nyerni a mélyen belüli magzat különböző szerveiben, agyi erek, szív, tehát nagyon sok képletet meg tudunk célozni ezzel a módszerrel, és ennek az lesz az eredménye, hogy föl lehet ismerni azokat az állapotokat, amelyek veszélyt jeleznek, tehát föl kell készülnünk, hogy azt idejében elháríthassuk. Ilyen veszély például az, hogy ha kevesebb oxigént kap a mélepényen keresztül a mélyen belüli magzat, akkor a kevesebb oxigénhez úgy alkalmazkodik, hogy a keringését, a magzat centralizálja, központosítja. Ez alatt azt értjük, hogy az agy, a szív és a mellékvesék. Ez a három szervünk az, mely rendkívül érzékeny az oxigén hiányra. Ezért a szervezet, ha kevesebb oxigént kap a mélyen belüli magzat, akkor az történik, hogy kitágulnak azok az erek, amelyek az agyat, a szívet, mellékveséket látják el. Beszűkülnek azok az erek, amelyek mondjuk a beleket, a végtagokat, tehát a perifériát látják el. Ezért így tud alkalmazkodni a mélyen belül magzat az átmeneti oxigénhiányhoz, és ez semmi károsodást még nem jelent, de nagyon fontos abból a szempontból, hogy jelzi, hogy itt kevesebb az oxigén, tehát lehet, hogy a mélepény kezdi a működését abbahagyni, csökkenteni. Ez a fajta vizsgálat, idegen szóval flowmetria, áramlás vizsgálat ma már része a szülészeti ellátásnak, és különösen a terhesség utolsó harmadában, amikor fölmerül a mélyen belüli sorvadás lehetősége. A mélyen belüli sorvadás, azaz a növekedési ütem elmaradása, az egy nagyon fontos jelzője annak, hogy a magzat veszélyben van. Nagyon érdekes egyébként, hogy megszületés után ezek a magzatok behozzák ezt a lemaradást, csak amikor veszélyben vannak, az a terhesség 30-32-34. Hete, amikor a mélepény már nem tud elég vért szállítani, nem tud elég oxigént szállítani, és ennek eredményeképpen a mélyen belül a magzat oxigén hiány következtében meghal. Ha őt világra hozzuk, és utána idekint már a gyermekgyógyász megfelelően táplálja, megfelelően oxigenizálja, ő már utána nagyon boldogan élheti le az életét, és semmi hátránnyal nem bír a többi érett súlyú, megfelelő nagyságú magzat növekedésével szemben. Az ultrahang vizsgálat ad arra lehetőséget, hogy a koponya mérete, a haskörfogat, mellkörfogat, tehát nagyon sok mérete a magzatnak, ha ellenőrzés alá kerül, akkor meg lehet mondani azt, hogy nincsen növekedési sorvadás, és kell-e számolni valami egyéb eltéréssel. A második fő területe a magzati diagnosztikának a középidős diagnosztika, mert most a veszélyállapotról beszéltünk a terhesség utolsó harmadában. A középső diagnosztikai lehetőség a 16-18-20. Terhességi hét, amikor az elmúlt 20-30 év tudományos eredményének köszönhetően lehet vizsgálni a mélyen belüli magzatot, annak anatómiai felépítését, esetleg genetikai felépítését és összetételét. Ezek a vizsgálatok lehetnek úgynevezett szűrő jellegű vizsgálatok, és lehetnek diagnosztikusak. Szűrő jellegű vizsgálat, hogy Magyarországon minden terhes 18. hetes korában ultrahang vizsgálattal megnézzük, és megállapítjuk, hogy a mélyen belüli magzat anatómiai felépítése megfelele annak, ami a 18. hetes korban lévő magzattól elvárható. Sajnos az esetek egy részében, mivel felismerjük, ezért nem sajnos, de sajnos előfordul, hogy bizonyos fejlődési rendellenességek jönnek létre a mélyen belüli magzatnál, ilyen például a spina bifida. Ez a gerinc hiányos állapot, amely sajnos nagyon komoly, súlyos klinikai következményekkel jár. Ugyanígy ismerhető fel például a több tömlővel bíró vese elváltozás, amely nem is egyeztethető össze az élettel, hiszen ha mindkét vesénk teljes állományát kitöltik ezek az apró tömlők, akkor a vese nem tud működni, és képes a magzat a 40. hétig mélyen belül életben maradni, de megszületés után meghal. Pillanatilag még nem megoldott a vesetranszplantáció újszülött korban. Felnőtt korban ez egy rutin gyakorlat, azonban újszülött korban még külföldi országokban sem jelent állandó beavatkozási, megközelítési módot. Az egyik lehetőség tehát az ultrahang szűrővizsgálat, amelyen fölismerhetők bizonyos rendellenességek, a másik lehetőség pedig a genetikai vizsgálatok, a génvizsgálatok, amelyek lehetőséget adnak a magzat felismerésére, rendellenességeinek felismerésére. Szeretném hangsúlyozni és megkülönböztetni az előbb említett szűrőeljárásokat a diagnosztikus eljárásoktól, ugyanis szűrőeljárás annyit jelent, hogy 100 000 terhes nő Magyarországon a 18 hetes korban megjelenik egy ultrahang vizsgálatra, ahol a koponyától kezdve a magzat gerincén át a szív esetleges fejlődési rendellenességeinek mutatásán kívül nagyon sok mindent vizsgálunk az alatt a néhány perc alatt, és ettől például a spina bifida előfordulási esélye 2-3 ezrelék, tehát 1000 születésből 2-3 ezrelék. A diagnosztikus módszer mást jelent, az annyit jelent, hogy számítunk egy bizonyos rendellenességre, például arra, hogy korábban már szült valaki egy spina bifidás gyermeket, akkor az ő esélye már nem 2-3 ezrelék, hanem 2-3 százalék, tehát 10-szeres. Ha ez a 10-szeres kockázat következik be, akkor már diagnosztikus módszerről beszélünk, mert akkor az ultrahang vizsgálattal semmi más nem nézünk, csak a gerincet, a csigolyákat, ami igénybe vesz egy 15 percet, de ha belegondolunk, hogy szűrés kapcsán 15 percet foglalkoznánk a gerinccel, 15-20 percet a szívvel, és így tovább, akkor ezt a több órás terhelést ugye a magzatnak semmiképpen nem adhatjuk meg. Jól lehet az ultrahang vizsgálat, az nem ionizáló sugárzásra járó vizsgálat, tehát a magzatra nincs veszéllyel. Ennek ellenére a végletekig ezt nem lehet húzni. Ezt én azért szeretném hangsúlyozni, hogy a szűrővizsgálatnál egy 2-3 ezreléknyi esélyt vizsgálok. Egy diagnosztikus módszernél egy 2-3 százaléknyi esélyt, mert sajnos a kártérítési perekben ez bizony előfordul, hogy hát engem vizsgáltak 18 hetesen, miért nem ismerték fel nekem a gerinc hiányt. A gerinc hiányt rutin szűréssel 75-80 százalékos valószínűséggel lehet felismerni. Ha pedig diagnosztikus eljárás van, akkor 95-98 százalékos. Sajnos, aki a 75%-kal szemben a 25%-ba esik, nyilván őneki ez csalódás, és nehezen érthető meg, hogy minden szűrő módszernek megvan a maga hiba lehetősége. A genetikai vizsgálatokra térve, ugye bizonyára észrevették, hogy a születéstől jövünk visszafelé, tehát közeledünk a fogamzásig. Most félúton járunk, tehát most vagyunk a 18 hetes magzatnál. A magzatot ugye magzatvíz veszi körül, és ugyanakkor, amikor látjuk, hogy a magzat gyakorlatilag úszik a magzatvízben, az is megfigyelhető, hogy a lepényszövet apró kis bolyhai alkalmasak arra, hogy esetleg ebből mi anyagot vegyünk vizsgálatra, mintavételre. Az előbb említett esetben, amikor magzatvizet veszünk, akkor azt amniocentézisnek nevezzük, az anya hasfalán keresztül, vékony tűvel, megcélozzuk az amnionűrt, tehát a magzatvizet, és abból egy 10-15 milliliter kiszívunk, és az genetikai vizsgálatra eltesszük. Ez vonatkozik a korionbohojra is, tehát a lepényszövetre, amelyet, hogyha szintén az anya hasfalán keresztül kiszippantunk, akkor az a magzaté, tehát ha azt most meg fogjuk vizsgálni genetikailag, akkor a magzatról nyertünk ezáltal információt. Ezek a vizsgálatok egyébként rutinszerű vizsgálatok, azonban nem mindegy, hogy mikor végezzük ezeket. Szeretném mondani, hogy a magzatvízben, ahogy úszik a magzat, és a bőréről lehámlik az apró kis hámsejt, ezért számunkra a magzatvízsejtek a magzati elemeket adják. Tehát azt adják, hogy ezek a sejtek, hogyha osztódásra bírjuk őket, ezek magzati eredetűek lesznek. Ilyen vizsgálatokat döntően idősebb édesanyák esetében javasolunk. 35 év felett nagyobb az esélye a Down-szindróma előfordulásának, azaz a 21-es triszómiának, ami annyit jelent, hogy egyel több 21-es kromoszómája van valakinek. A vizsgálat menete az osztódó sejtekből nyert kromoszóma preparátum, ez itt 46 kromoszóma, ugye 23 kromoszómát kaptunk édesapánktól, 23-at édesanyánktól. Ez a 46 kromoszóma, hogyha összeáll, akkor képet kapunk arról, hogy a magzatnak milyen a kromoszóma összetétele. Jelen esetben például egy XX, és ezen kívül ugye a 22 pár kromoszóma, de ugyanakkor van az XY összetételű verzió is, ami pedig ugye a fiúkra jellemző, az Y kromoszóma és az X együtt. Ezzel meg lehet határozni a magzat nemét, de a vizsgálat nem ezt a cél szolgálja. Azt a cél szolgálja, hogy magas kockázatú terhességekben ki lehessen zárni annak a lehetőségét, hogy valamilyen kromoszóma rendellenesség, tehát számbeli vagy szerkezetbeli rendellenesség nem fordul elő ezekben a sejtekben, tehát a magzat biztosan kromoszomálisan egészséges-e vagy sem. Ilyen esetekben, kiegészítve még az idősebb anya életkort, bizonyos ultrahang eltérések is arra hívják fel a figyelmet, hogy óvatosságból kromoszoma vizsgát történjen. Vagy például, ha kicsivel több a magzatvíz, az is egy fejlődési zavarnak lehet a jelzője, és akkor is javasoljuk a kromoszoma vizsgálatot. Ha a kromoszómákról tovább lépünk, mert ezek fénymikroszkópos szinten, egyszerű fénymikroszkópban láthatók ezek a kromoszómák. Ha tovább lépünk és lefelé bontjuk a kromoszómákat, akkor eljutunk a dezoxiribonukleinsavhoz, a DNS-hez, amely végül is az alapja az örökítő anyagnak. A DNS-ről annyit kell tudni, hogy ha a különböző bázispárokban bármi eltérés, egy hiány, többlet fordul elő, akkor attól a perctől kezdve az információ átadás és a fehérje anyagcsere zavart szenved. Van egy viszonylag gyakori betegség, magyar neve nincs, cisztás fibrózisnak mondjuk mukoviszcidózis néven is illetjük, rövidítve CF-nek mondanám talán. Ez a betegség például egy autoszomális recesszíven öröklődő betegség, ami annyit jelent, hogy egy normális esetben, ugye a kromoszómák párban vannak, mint említettem, ezért minden kromoszóma pár egyik tagja ilyen gént, a másik tagja olyan gént hordoz. Ebben a betegségben különböző molekuláris genetikai módszerrel találunk a 93-as pontnál egy görbe magasságot, ami annyit jelent, hogy ez egy egészséges egyén, mert mind a két génje ugyanazt a normális allélt viseli. Abban az esetben, hogyha találunk egy másik, egy 90-es számmal jelzett csúcsot is, jelen esetben ez az úgynevezett Delta F508-as mutáció, azaz egy olyan mutáció, amelyből, ha kettő van, akkor létrejön a betegség. Ha egy, akkor az illető csak heterozigóta, génhordozó, de egyébként egészséges. És ez az az eset, amikor már a görbénken, a molekuláris genetikai módszerrel kimutatható görbén már csak egy magasságot és a 90-es magasságban észleljük, akkor beszélünk betegről. Hogy ez jobban érthető legyen, azt szeretném elmondani, hogy mindnyájan, tehát mindnyájunknak van néhány, mai ismereténk szerint 4-5 olyan hibás génje, amely önmagában nem idéz elő semmilyen kóros állapotot. A probléma akkor van, hogyha összeházasodik két olyan egyén, akinek pont egyforma hibás génje van. Egyébként a hibás gének száma rendkívül széles skálán mozog, több ezerből válogathattak nekünk akkor, amikor kaptunk 4-5-öt a szüleinktől. És bármennyire is furcsa, de ha mi most itt 400-an vagyunk ebben a teremben, akkor ebben a teremben 16 személy génhordozó erre a betegségre nézve, amiről most beszélünk. Tehát erről a CF betegség, cisztikus fibrózis. Miért van ez? Azért van. Minden 25. személy génhordozó. Ez annyit jelent, hogy egy gént hordoz, a másik alléje egészséges, ezért azt mondjuk, hogy heterozigóta. Őnek ki semmi baja nincs. Hangsúlyozom, 16-an vagyunk. Magamat még nem teszteltettem le, tehát én is benne vagyok ebben a csapatban, de például van itt olyan munkatársam, akiről tudom, hogy már megnézte a saját Delta F508-as mutációját, és azt negatívnak találta. Ennek ellenére körülbelül ez az arány jön ki. Most a probléma akkor van, hogyha ez a 1/25-ös eséllyel génhordozó a házasságkötő teremben olyannal köt házasságot, aki szintén 1/25-ös génhordozó. Ezért ezt egy egyszerű szorzással tudjuk megállapítani. 1/25 az 1/625, ezért Magyarországon minden 625. házasság kötésnél két CF heterozigóta mond igent egymásnak. A házasság kötés megtörténik, és akkor mi lesz ezután? Idáig minden rendben van. Itt van ez a két kis heterozigóta, akik házasságot kötöttek. Azonban ők mit várhatnak az ő utódjaik? Nyilván a véletlennek nincs emlékező tehetsége és képessége. Ennek ellenére a 4 variációt elmondom. Ugye mivel ezek a heterozigóták úgy néznek ki, hogy az egyik alléjük egészséges, a másik kóros, ezért vagy az egészségeset, vagy a kórosat adják át az utódnak. Ebből következik, hogyha egyikük az egészségeset, másikuk a beteget, akkor olyan lesz, mint ő. Fordítva, akkor is olyan lesz, mint ő, tehát egy gént hordoz. Ha azonban mind a ketten a beteg gént adják át, akkor az utód beteg lesz. Ha mind a ketten az egészséges allélt, akkor az utód egészséges. Azt mondjuk, hogy egészséges homozigóta, beteg homozigóta. Tehát ez 25%, tehát egy negyed. Tehát az utódok egy negyede beteg lehet. Na de a sors az nagyon kiszámíthatatlan. Tekintve, hogy ilyen beteggel életemben már közel 1000-rel találkoztam, ezért nagyon sok családot megismerhettem. Ezeknek a családfa vizsgálatából kiderül, hogy lehet, hogy egy ilyen házaspárnak csak egy gyermeke születik, esetleg egy heterozigóta, és ők soha nem fogják megtudni, hogy ők milyen kockázatnak voltak kitéve. Lehet, hogy egy egészséges homozigóta utód születik, nem tudják, hogy minek voltak kitéve. Ettől a véglettől elmehetünk odáig, egy olyan házaspár is van az én történetemben, akik hétszer szültek beteg gyermeket, de ebből csak ötöt szültek meg, mert utána már genetikai vizsgálattal kettőt megszakítottunk, és végül is két egészséges gyermekük van. Tehát 9 terhességből van nekik két egészséges gyermekük. Na most visszajutva tehát az 1/625-öt, ha beszorozzuk 1/4-del, az 1/2500. Magyarországon pillanatilag minden 2500. születésből egy ilyen beteg gyermek jön a világra. Ha kiderül valakiről, hogy egy beteg gyermeket szült, akkor ezt követően újabb terhességében már tudunk neki felajánlani vizsgálati lehetőséget, magzatvízvételt, vagy koriumboholy mintavételt, és abban DNS vizsgálattal ki tudjuk zárni ennek a 25%-os beteg homozigótának a lehetőségét. Igazi megoldás az lenne, hogy mindenkitől egy vércseppet vennénk, és megszűrnénk, hogy ő nem génhordozó-e. Tehát itt a kijáratnál elhelyeznénk egy ilyen vérvételi lehetőséget, és azonnal megmondanánk egy óra múlva, hogy a 400 vendégből, hallgatóból ki az a 16, aki génhordozó. Mert hogyha ő tudja, és majd a 625. házasságkötő egyik szereplőjét eljátsza, akkor már az első terhességben van lehetőség erre a vizsgálatra. Ha erre a vizsgálatra sor kerül, akkor kizárólag a terhesség megszakítás jelenti a megoldást. A házaspárok Magyarországon pillanatnyilag ilyen esetben a terhesség megszakításához folyamodnak, mert csak ezáltal garantálható, hogy majd egy újabb fogamzásból egészséges gyermekük szülessék. És ez a terhesség megszakítás egy minnyájunk számára nehezen elfogadható, jó lehet az adott esetben egy egészséges gyermek születését fogja garantálni. Olyan gyakorlat, amit próbálunk elkerülni. És erre ad lehetőséget most a legújabb kutatási eredmény, az, ami elmúlt években vált nyilvánvalóvá, hogy már ne csak a megfogant és méhen belül fejlődő magzatot, hanem esetleg vizsgáljuk, hanem már esetleg a fogamzásnál befolyásoljuk a megtermékenyülés folyamatát, hogy lehetőség szerint már az elinduló előébrény zigóta egészséges legyen, amit a méh üregébe beültetünk. Ez nyilvánvaló csak mesterséges úton képzelhető el. Ezt a módszert nevezzük előébrény diagnosztikának, és az előébrény diagnosztikának a kiinduló pontja a petesejt. A petesejt, ez egy 130 mikron nagyságú átmérőjű sejt, gondoljunk bele, hogy a milliméternek mondjuk a tized része, tehát olyan 0,1-0,2 milliméter nagyságú a petesejt. Ezt a petesejtet mikroszkópban lehet látni, vizsgálni, és általában úgy nyerjük, hogy gyógyszeres kezelést sem esik át az édesanyja, és ezáltal a petefészkeiben tűzők érnek, ezeket a tűzőket megpungáljuk, petesejteket összegyűjtjük, és egy-egy ilyen kezelésnél akár 8-10-12 petesejtet is tudunk nyerni. Ha a petesejtet összehozzuk az ondósejtekkel, azok jóval kisebbek, szerények, azonban nagyon érdekes módon a hagyományos fogamzásnál milliós nagyságrendben vannak jelen, meddőségben lehet, hogy annyira hiányoznak, hogy szinte pótolhatatlannak tűnnek. És ez az új vizsgáló módszer, ez az új terápiás beavatkozó eljárás, amelyet úgy nevezünk, hogy intracitoplazmatikus sperma injekció, spermium injekció, rövidítve ICSI, aminek az a lényege, hogyha valaki, ez a meddőség kezelésében használatos módszer, de ez szükséges ehhez a genetikai vizsgálathoz, amiről beszélek. Ez a módszer lehetővé teszi, hogyha valakinek a férnek gyakorlatilag nincs is ondósejtje az ondójában, hogy a heréből kinyerni olyan kis ondósejtet, egyet, amivel a megtermékenyítés létre lehet hozni, megadja azt a lehetőséget, hogy egy üvegkapillárisba felszívott ondósejtet áttörve a petes sejtet körülvevő hártyán a citoplazmába, tehát a petes sejt plazmájába lehet fecskendezni. Ha ezt befecskendezzük, akkor bekerül, egyrészt ott volt a petes sejt sejtmagja, bekerült az ondósejt sejtmagja, ezeket ugye pronukleuszoknak nevezzük, tehát ezzel, hogy a két egyenként 23-23 kromoszómát tartalmazó sejtmag egymás mellé került, és így látható, ezt nevezzük a megterméke nyülés pillanatának, és ezt a sejtet már úgy nevezzük, hogy zigóta. Ez a zigóta, amely tehát a petesejt 23 kromoszómát hozott, anyai ondósejt, spermium 23 kromoszómát hozott, apai. Ezek együtt összetalálkoztak, létrejött a zigóta. Ha a zigótát ezt követően, köznyelven úgy mondjuk, hogy lombikban, ugye, mert innen van a lombik bébi elnevezés, ami szót mi nem szeretjük, hanem azt mondjuk, hogy laboratóriumi körülmények között, megfelelő tápoldat, környezetben osztódásra bírjuk, akkor ezek a sejtek, ez a sejt, a zigóta elkezd osztódni 2, 4, 8, 16 felé, és így tovább. Ezeket a sejteket nevezzük blasztoméráknak. Blasztomérák azok a sejtek, amik fölépítik végül is az osztódó zigótát. Ez a mikromanipulátor egy olyan műszer, amellyel ez az akció véghez vihető, és véghez vihető az a lépés, amely ennek a módszernek a lényege. Tehát létrehoztunk egy úgynevezett előébrényt. Az előébrény körülbelül 8-12 sejtes stádiumában alkalmas arra, hogy kivegyünk egy mikromanipulátorral belőle egy sejtet, blasztomérát. Nagyítom, és nagyítással látszik, hogy kiszippantható mondjuk ebből a 8 sejtből egy vagy két sejt. Nagyon érdekes, hogy ez az előébrény még csak pluripotens sejteket tartalmaz. Az annyit jelent, hogy azokból még teljes ember fejlődhet ki, nem a májunk, a szívünk vagy a végtagok. Ezért, hogyha eltávolítunk egy vagy két sejtet ebből a sejtcsomóból, akkor nem zavarjuk meg a fejlődését, de ha kivesszük ezt az egy-két sejtet és ezt genetikai vizsgálatnak vetjük alá, akkor meg lehet mondani, hogy ez az előébrény, ahonnan azt a sejtet kivettem, az egészséges-e, hordozza azt a hibás gént, vagy nem hordozza, amitől félünk. Ha az eredmény az, hogy beteg, akkor azokat megsemmisítjük, azokat az előébrényeket pedig, amelyek egészségesnek bizonyulnak, azokat pedig beültetjük az anya méhébe. Háromnál többet Magyarországon nem szoktunk beültetni. Nem azért, hogy hármas ikerterhességet hozunk létre, hanem nagyobb eséllyel tapad meg a háromból kettő vagy egy, mint hogyha csak egyet ültetnénk be. Ennek az eredménye az, hogy körülbelül a természetes fogamzási ritmushoz hasonlóan jön létre a fogamzás, 20-25%-ban, helyesebben a beágyazódás, és utána elindul fejlődésnek ez az ébrény. Az előébrénynek ez az a stádiuma, ez az ötödik napon szokott bekövetkezni, amikor a zóna pellucida, tehát a zigótát körülvevő maghártyát áttöri a fejlődő előébrény. Olyan ez, mint amikor a kis csibe kibújik a tojásból, fölveri, föltöri annak a tokját. Az előébrény diagnosztika tehát lehetőséget ad számunkra, hogy egy házaspár, aki genetikailag veszélyeztetett, válasszon a magzati diagnosztika, vagy pedig az előébrény diagnosztika között. Az előző esetben szükség lehet terhességmegszakításra, utóbbi esetben erre nincs szükség. Természetesen ez egy abszolút új eljárás, és éppen ezért megfelelő óvatosságra van szükség. Ilyenkor minden esetben a fejlődő magzatot is megvizsgáljuk újabb genetikai vizsgálattal, tehát többszörös biztosítás történik. Gondoljunk bele, hogy egy sejtnek a vizsgálatával, az egy sejtben lévő DNS megsokszorozódásával mondjuk ki a diagnózist, és az a sejt a vizsgáló személy bőréről is oda kerülhet véletlenül. Ezért van az, hogy rendkívül hermetikusan zárjuk ezt a laboratóriumot, ahol a egy sejt vizsgálatával foglalkozunk, mert egy tüsszentéssel, hát tüsszentéssel az a pláne, de egy egyszerű hozzáéréssel is téves diagnózishoz lehet jutni. Mindezt, amit elmondtam a genetikai vizsgálatokról, abban kívánom lezárni, hogy a genetikai kockázatot, a genetikai veszélyeztetettséget a házaspárok a genetikai tanácsadáson tudhatják meg. Magyarországon egy nagyon jó szervezett terhes gondozó hálózat van, amely biztosítja a terhesekkel való foglalkozást, mindazon vizsgálatot, amiről beszéltünk, és a genetikai tanácsadásokon történik az a további úgynevezett genetikai vizsgálat, az előébrény diagnosztika pedig egyelőre csak nálunk, amely lehetőséget ad arra, hogy a genetikai vizsgálatokkal, a genetikai veszélyeztetettek számára is biztosítsuk azt, hogy nekik is születhessék egészséges gyermekük. Nagyon fontos azonban tudni, hogy hiába van genetikai tanácsadás, hiába van terhes gondozás, szükség van az édesanyja együttműködésére, szükség van a család együttműködésére, és nem utolsó sorban szükség van a társadalom együttműködésére. Nagyon sok mindent megtehet a szülészet, többek között a koraszülési arányt is már 8%-ra tornázta le, de úgy ítélem meg, hogy tovább már nem tudjuk a koraszülési arányt csökkenteni, ehhez már társadalmi összefogásra van szükség. Az, hogy a dohányzás, a drogfogyasztás, az életmód, ez mind olyan tényező, amely szerepet játszik, és befolyásolja az életkilátásainkat, és befolyásolja azt, hogy egészségesek leszünk-e vagy sem. Koraszülés veszélyes, hiszen a kisebb súllyal kisebb az esély az életben maradásra. Végül is előadásom végén azt szeretném hangsúlyozni, hogy a megszületésig eltelt idő a fogamzástól, még ha visszafelé is tekintettük át, egy biológiai csoda. A biológiai csoda megköveteli tőlünk, hogy megismerjük őt. Ha megismerjük, akkor kóros esetekben avatkozzunk be, segítsünk. Tekintsük a magzatot páciensnek, akivel ugyanúgy kell, ugyanolyan mértékben és odaadással kell foglalkozni, mint az édesanyával. A szülészet tudományának és a szülészeti hivatásnak abban van a gyönyörűsége, hogy két emberért, ikrek esetén több emberért felelünk egyszerre, és igazi nagy kihívás ez számunkra, de ugyanakkor a sorstól egy ajándék, hogy egy ilyen csodálatos pillanatban asszisztálhatunk, amikor az édesanyja megkapja azt a biológiai jutalmát, amiért 9 hónapig várt, az újszülött pedig megkapja az első édesanyjai ölelést, amelyet nagyon kívánok, hogy nagyon sokan érezzék egész életükbe, és kísérje el egész életük folyamán ez az első édesanyjai ölelés. Köszönöm, hogy meghallgattad.